bőven vannak aktuális témák a tőkepiacokon. Eleve érdekes mozgásokat láthattunk, és a geopolitika is egyre komolyabb szerepet játszik abban, hogy milyen irányba mehetnek a folyamatok majd. Itt van velünk a stúdióban Cinkotai Norbert, a K&H Értékpapír vezető elemzője, és Varga Dániel, a K&H Értékpapír elemzője. Szeretettel köszöntünk benneteket, szervusztok!
Szia Robi, köszönjük a meghívást, köszöntjük a hallgatókat mi is.
Én is köszöntök mindenkit.
Hogy látjátok az elmúlt napok, hetek fejleményeit? Lehet-e valamilyen érdemi hatása a globális tőkepiacokra annak a tárgyalás sorozatnak, amit elindult az orosz-ukrán háború rendezése, lezárása valamilyen megoldása kapcsán?
Igen, mi is azt gondoljuk, hogy az egyik legfőbb kérdés most így a tőkepiacokon az valószínűleg ez lesz. Tehát, hogy az a kérdés, hogy akkor konkrétan mikor sikerül majd előrelépéseket tenni ennek a témának a kapcsán. Szerintem kettő sztori van, ami most így geopolitikai oldalról, vagy politikai oldalról veszik a befektetőket érdekli. Nyilván az egyik az a német választás, hétvégén lesznek ezek a választások. A másik sztori, az pedig ugye alapvetően nyilván az orosz-ukrán vagy amerikai-orosz tárgyalások kapcsán merül fel a befektetőkben. Itt leginkább az a kérdés, hogy mondjuk az a fajta értékeltségi diszkont, ami mondjuk kialakult Európában, vagy megnőtt Európában az elmúlt időszakban, és egyébként a régióban is, az tud-e mérséklődni mondjuk egy esetleges deeszkaláció hatására. Szerintem a befektetők ezt próbálják találgatni, valószínűleg az amerikai tőkepiacokra gyakorolt hatása azért kisebb lesz ennek a történetnek, mint mondjuk Európára, és nyilván ezek adott esetben ilyen felfelé mutató kockázatokat jelenthetnek, hogyha sikerül adott esetben előrelépni ebben az ügyben.
Az idei évben jelentős felülteljesítő volt, mint a hazai piac, mind a régiós piac és Nyugat-Európa is. A háborús deeszkalációtól eltekintve vannak-e más tényezők, amelyek hajthatták ezt a felülteljesítést az Egyesült Államokhoz képest?
Meglepő egyébként, én azt gondolom, hogy ez a felülteljesítés nem azért, mert mondjuk Európa ne lenne sokkal olcsóbb mondjuk, mint az USA, tehát hogy ezt látjuk. Tehát, hogy nagyjából november közepe óta zajlik ez a fajta felülteljesítés, tehát hogy az, hogy egyébként az év elejében is, vagy az első hetekben, első másfél hónapban is egyelőre Európa felültetését, az ennek a trendnek a folytatása egyelőre sem, mint egy ilyen új kezdet. Több oka is lehet egyébként, nyilván persze nem lehet szó nélkül elmenni anélkül, hogy most egy esetleges deeszkalációs folyamat az európai részvénypiacokra pozitív hatást gyakorolhat, de önmagában olyan olcsó értékeltségeket lehet látni egyrészt. Másrészt meg, hogyha mondjuk a dollár-euró árfolyamára ránézünk, akkor azt is láthatjuk, hogy jelentősen megerősödött ugye a dollár, tehát hogy a paritás közelében voltunk már pár héttel korábban is. Tehát az, hogy ez a fajta gyenge, relatíve gyenge euró mondjuk a kontinens versenyképességét részben valamilyen szinten javítja, illetve az európai részvénypiacoknak pozitív löketet ad, az nem annyira meglepő egyébként, és ugye azt is lehet látni, hogy mondjuk például a spanyol, olasz, tehát ez a déli országoknak a tőkepiacai is relatíve jól teljesítenek, ezzel szemben mondjuk a holland talán egy kicsit lemaradó, tehát hogy Európán belül sem teljesen egységes a kép, de a gyenge euró az nyilvánvalóan segíthet ezeknek a cégeknek, mondjuk export cégeknek a versenyképességét javítani.
A tengeren túlon már január közepétől zajlik a gyors jelentési szezon, itthon viszont gyakorlatilag most kezdődik. Nézzük először globálisan a képet. Hogyan látjátok a vállalatoknak, a fontosabb cégeknek az eredménytermelő képességét és kilátásait? Vannak-e olyan üzenetek, amik megfogalmazhatóak, és amik esetleg a meglévő trendben hát vagy megerősítik azt, vagy pedig esetleg valamilyen változást tudnak indukálni?
Én azt gondolom, hogy olyan nagyon nagy izgalmak talán nem voltak. Az egyetlen egy sztori, amit szerintem így érdemes kiemelni, ez a DeepSeek jelenség, ami ugye megjelent az AI kapcsán, és valami olyasmit látunk most Amerikában, hogy a gyors jelentési szezon során ezeket a cégeket, akik mondjuk sokat költenek az AI-ra, vagy valamilyen szintű AI kapcsolat tevékenységük van, egyszerűen sokkal jobban nagyítóval nézik most a befektetők, hogy mire is költenek, mennyit is költenek, tehát jobban megkérdőjelezik azokat a CapEx kiadásokat, amiket korábban mondjuk adott esetben elfogadtak, vagy a növekedésnek egyfajta jeleként értékeltek és pozitívnak vették a befektetők. Most nyilván ez egy picit más megvilágításba került, és simán előfordultak itt olyan gyors jelentések, amire 10 vagy 15%-os árfolyam reakció mutatkozott negatív irányba, mert a befektetőknek nem tetszettek ezek a költési számok, vagy az előrejelzést illetően egy kicsit jobb számokat vártak volna. Hát ezt egy picit most megbolygatta ez a sztori. Én azt gondolom, hogy inkább egy rövid távú hatásról beszélünk, és hosszú távon talán kevesebb lesz majd ennek a relevanciája. És hogyha mondjuk az AI egy picit úgymond olcsóbbá válik, vagy könnyebb lesz ezeket a szolgáltatásokat kisebb költséggel lehet implementálni, megvalósítani, az egésznek a hatékonysága gyakorlatilag javul, az mondjuk az elterjedéséhez is hozzájárulhat, az segítheti. Tehát ez a fajta hatás meg ellensúlyozhatja azt, az elsőre úgy néz ki, hogy negatív hatást. Ebből a szempontból azért árnyaltan kell szerintem nézni, hosszú távon azért ezek az AI sztorik szerintem nem néznek ki rosszul. Ugye a nagy tech cégeket lehet még talán kiemelni, ugye a hétmesterlövész, vagy hatmesterlövész, vagy fantasztikus hetes ki, hogy nevezi őket. Most a Tesla talán egy picit, ami lemarad, de ez látszódott is mondjuk a különböző évvégi teljesítményből, illetve, hogy nehéz éve lesz a Teslának tőkepiaci szempontból, ha még ezt is meg akarja haladni. A többi részvénynél egyébként a nagy menetelés nincsen, az egyetlen részvény, ami jól teljesít ebből a hatos fogadból, az igazából a Meta. A többiek tulajdonképpen ilyen kis pluszba vagy kis mínuszba vannak, tehát olyan túlzottan nagy húzóerőt az amerikai piacra most nem a tech cégek, vagy nem ezek a nagy tech cégek jelentenek, hanem alapvetően inkább a bankok, befektetési bankok, illetve mondjuk az energiacégek, amik jól teljesítettek, vagy húzták előre a nagyobb tőzsdeindexeket.
Magyarországon is megkezdődött a gyorsjelentési szezon, hiszen péntek reggel jelentett a MOL. Mik voltak a legfontosabb sarokszámok, illetve az előzetes várakozásaitokhoz képest hogyan alakult a cég eredményessége?
Igen, a MOL kezdte a magyar gyorsjelentési szezont. Kisebb alul teljesítés mutatkozik a fontosabb számokon, így CCS EBITDA soron 700 millió dollár alatti eredményt ért el. A konszenzus várakozása ettől egy kicsit magasabb volt, de a nagy eltérés azért nem mutatkozik, azonban a pozitív reakció elmaradt a piacon. Ha a fontosabb szegmenseket vizsgáljuk meg, akkor azt láthatjuk, hogy a downstream és az upstream szegmens nagyjából hasonló eredményt tudott produkálni. Előbbi 266 millió dolláros EBITDA-t ért el, míg a upstreambe 275 millió dollár környéki eredmény született. Downstream az nagyjából hozni tudta a konszenzus várakozásait, azért látható, hogy a finomítói marzsok csökkenése nem segíti az EBITDA növekedését, míg az upstream szegmensbe ugye a kitermelés folyamatos bővülése, illetve a gázárak emelkedése tudta kissé kompenzálni az olajárak gyengébb teljesítményét. Ugye láthatjuk az olajpiacokon, hogy az elmúlt évekhez képest azért nagyobb visszaesés mutatkozott már az elmúlt negyed években, így a korábbi 2022-es szinteket már nem tudják elérni a olajárak. Azonban gázárak tekintetében némi emelkedés mutatkozott a harmadik, meg már a negyedik negyed évben is, így a holland TTF gáztőzsdén az árfolyam ilyen 43 euró fölé tudott emelkedni a negyed év során. Ez leginkább a hideg télnek köszönhető, ugye a tárolók is elkezdtek apadni, úgyhogy vissza kell tölteni sok helyen Európa szerte, ez pedig magasabb árfolyam mellett zajlik majd, ez még tovább emelheti a gázárakat a következő időszakokban is. Ki lehet még emelni a fogyasztói szolgáltatások szegmensét? Azt láthatjuk, hogy a nem üzemanyag értékesítést ott igazából felülteljesítő maradni. A gyengébb makroadatok, GDP adatok azt jelezték, hogy az üzemanyag értékesítés gyengében teljesíthetett a negyedik negyed évben, míg a nem üzemanyag értékesítés tovább tudott pörögni. Itt 156 millió dolláros eredményt tudott elérni a MOL, ez némileg felül teljesítő a konszenzus várakozásaihoz képest, ráadásul év per év alapon is egy 8%-os bővülésnek lehetünk tanulni. Ugyan harmadik negyed évhez képest nagyobb visszaesés mutatkozott, de ez leginkább a szezonalitásnak tudható be, így ez nem is okozott nagyobb meglepetést az elemzők, illetve a befektetők számára se. A gáz és midstream szegmens nagyjából hozni tudta a várakozásokat, 52 millió dolláros eredmény produkált, a várakozások 56 millió dollárt mutattak, de nagy eltérés azért nem mutatkozik. Ami kedvezőtlen eredménynek számít, az a körforgásos gazdaság szegmense. Itt egy mínusz 48 millió dolláros CCS EBITDA-t ért el a cég. Ez leginkább a kötelező visszaváltási rendszer magas költségének tudható be, ugye ez a DRS rendszer, ez a MOHU. Az előző negyedében tudott 10 millió dollár feletti eredményt elérni a MOL, még mostanra ez nagyobb visszaesést könyvelhetett el. Így a következő időszakban is fennmaradott ez a volatilitás szerintünk.
Iparági környezet tekintetében milyen várakozásokat fogalmazott meg a MOL, beszélte esetlegesen a kilátásokról a menedzsment, és ehhez egyébként milyen célkitűzések kapcsolódhatnak akár árbevétel, akár eredményesség tekintetében?
Igen, a vezetőség közzétette a friss előrejelzéseit is ugye az idei évre vonatkozólag. Hasonló eredményt várnak, mint a 2024-ben látott eredmények voltak. 3 milliárd dolláros EBITDA-t, CCS EBITDA-t érhet el a MOL. Ez nagyjából megfelel a tavalyi év eredménynek, kicsit kevesebb, mint 3100 millió dollárt tudott realizálni a tavalyi év során a MOL, míg adózás előtti profit terén ilyen 1,6 milliárd dolláros eredményt vár a vezetőség. Ez némi emelkedés jelentene a tavalyi évhez képest. Így látható, hogy a kitermelés fennmaradhat ezen a magas szinten, illetve a feldolgozás is tovább javulhat majd a következő év során. A várakozások szerint az olajárak azért tovább csökkenhetnek, vagy stagnálhatnak ezeken a szinteken, ugye az OPEC előrejelzése is kisebb csökkenés mutatnak az idei évre vonatkozólag, illetve jövőre még tovább eshetnek az olajárak. Nagy mértékű csökkenésre azért nem számolhatunk be, a várakozások is kisebb mértékű csökkenés jeleznek előre, míg gázárakban lehet egyfajta növekedés, amennyiben fenn marad ez a hideg tél, akár hogyha jövőre hasonló téllel állunk szembe, akkor az negatív hír lenne az európai gazdaságok szempontjából. Ugye a Brent-Urál spread is sokat csökkent az utóbbi negyed évek során, azonban azt azért látni kell, hogy a háború előtti időszakhoz képest még mindig magasabb szinten tartózkodik a Brent-Urál spread. Ez idővel még egy kicsit konszolidálódhat, de megmaradhat ez a fajta magasabb spread a háború előtti időszakhoz képest.
Az eredmények tükrében hogy látjátok, hogy az értékeltség szempontjából hol helyezhető el a MOL akár a hazai piachoz képest, akár az európai integrált olajvállalatokhoz képest, illetve a peer grouphoz képest mennyire tartjátok vonzónak a papírt?
Látni kell, hogy azért a magyar piac értékeltsége eléggé nyomott árazás mellett folyik. A BUX Index előretekintő paper errátája is 6-7 közötti értéket mutat, így látható egyfajta regionális alulértékeltség, amely a MOL-ra is ugyanúgy igaz. Ebben ugye benne van a háború szerepe is. A háború kiárazódása hozhatna akár nagyobb emelkedést a MOL számára is, ahogy a magyar piac szempontjából is fontos lehet. További növekedést érhet el azért profit szempontjából a MOL, így lehet még tér a további felértékelődés előtt. Bár a tavalyi évet gyengébben zárta, ebbe szerepet játszott a szlovák szolidaritási adó, illetve a különadók is. Ezek azonban jövőre akár kivezetésre kerülhetnek. Konkrétumok még egyelőre nincsenek, ezzel kapcsolatosan ígéretek már elhangzottak, így a különadók kivezetése nagyobb felülteljesítést hozhatna majd a következő évek során akár a MOL számára is. Az anyaválti intézmény célárunk ugye 3500 forint felett helyezkedik el, így tehát látható, hogy van némi felértékelődési potenciál továbbra is a MOL kapcsán.
A nagyobb papírok kapcsán vannak-e esetleg olyan várakozások, vagy olyan kiemelt pontok, amire érdemes lehet fókuszálni a befektetőknek? Itt a következő napokban, hetekben majd szép sorban jönnek a további hazai gyorsjelentések.
Igen, tehát hogy a blue chipeknek a gyorsjelentéseik valóban jönnek, tehát hogy lesz Richter, lesz ugye Magyar Telekom itt pár napon belül, végül az OTP fogja majd a nagy papírok közül zárni. Szerintem összességében az látható, hogy azért rossz kilátások nincsenek itt a magyar részvények kapcsán, tehát hogy akár eredménytermelési oldalról most, ahol már vannak konkrét várakozásaink, ott azért nagyjából látjuk azt, hogy ugye nagyon-nagyon rossz eredményekre valószínűleg nem kell a befektetőknek készülni. Tehát valószínűleg ebbe a trendbe is illeszkedett, amit ugye a részvénypiacon árazási oldalon is látunk, hogy azért egy relatív alulértékelt piac, de egy ilyen szép felértékelődésben van már egy jó ideje a magyar tőzsde, a BUX Index, és az évet is így kezdte, valószínűleg ez az eredménytermeléssel összhangban zajlik, vagy valósul meg, mint ugyan valósult meg a korábbi években is.
Folyamatosan publikálja a havi alapkezelői felméréseit a globális piacokkal kapcsolatban a Bank of America, és továbbra is az látszódik, hogy egy elég komoly optimizmus az, ami igazából a professzionális befektetők körében megfigyelhető, jellemzően alacsony az a likviditás, az a cash, amit tartanak a portfóliókban, és a recesszióval kapcsolatos, például amerikai recesszióval kapcsolatos várakozások is egyfajta mélyponton vannak, tehát összességében egy nagyon kedvező attitűd az, ami megfigyelhető a kockázatos eszközök irányába. Mit érdemes ebből levonni? Ti egyáltalán mennyire figyelitek ezeket a havi felméréseket, akár szentiment kapcsán, akár egyébként pozicionáltság kapcsán?
Hát szerintem ezek a szentiment felmérések azért leképezik azt, hogy mi történik az árfolyamok szintjén is. Tehát, hogyha fölfelé mennek nagyjából 2-2,5 éve az árfolyamok, így 22 vége óta szerintem azért egy masszív bullpiacon vagyunk, tehát hogy ezek a szentimentek is ezt képezik le. Most miért legyenek pesszimisták az alapkezelők, amikor azt látják, hogy jól mennek a akár ugye most már a német piac is jól teljesít, ugye korábban az amerikai is azért nagyon-nagyon jól húzott, tehát bőven átlag feletti hozamokat értek el a befektetők. Közben ugye a jegybankok inkább kamatcsökkentésekről beszélnek, most az, hogy egyet vág a Fed, vagy kettőt vág az LKB, meg hármat, vagy négyet vág, az majd kiderül, de nem arról beszélnek, hogy emelni akarnak, hanem hogy lazítják a monetáris kondíciókat. Tehát gyakorlatilag ebben a konstellációban, pláne úgy, hogy a 2020-as évtizedről, ha beszélünk, itt inkább inflatorikus évtizedről beszélhetünk. 2010-hez képest abszolút, akkor a reáleszközöknek ez nyilván nem egy rossz terep, tehát hogy nehezen látom ezt is azt, hogy most miért lennének hirtelen az alapkezelők pesszimisták. Itt inkább rövid távon tud valaki pesszimistává válni egy-egy nagy emelkedés után, hogyha kicsit hosszabb távon gondolkodik valaki, vagy hosszabb távú felméréseket készít, akkor szerintem az látszik, hogy ez az optimizmus, ez javarészt a fundamentumokkal összhangban történik, és ugye Trump elnöki választása óta tudjuk, hogy ő számára a gazdasági adatok, meg a S&P 500 teljesítmény is egy fontos benchmark lesz majd, ő ezt nagyon fogja figyelni, érzékenyen fog rá reagálni, hogyha az nem úgy teljesít, ahogy ő szeretné. Tehát alapvetően most így ez az optimizmus elég sok helyről szerintem így a befektetők felé, ez így átjön.
Köszönjük, hogy befáradtatok a stúdióba, a K&H értékpapír elemzői, Cinkotai Norbert vezető elemző és Varga Dániel elemző voltak a vendégeink ma a prémium kategóriában.
Köszönjük szépen.
Köszönjük szépen.
A hallgatókat kérjük, ne felejtsék el, hogy a műsorunkban elhangzottak nem testesítenek meg befektetési ajánlást. Köszönjük a figyelmüket.